Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Június 20-án szombaton a 10 órai szentmisében az Egri Bazilikában Ternyek Csaba egriesek áldozó pappá szentelte, Vokás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jan Marek Briszka papnövendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott: az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez. Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és két diakónust. Ezután a főpásztor köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. Ternyák érsek szentbeszédében beszélt arról, hogy a Szentlélek kiáradásának történetét más és más módon fogalmazzák meg az evangéliumok és az apostolok cselekedetei. A szentelendő felé fordulva Ternyák érsek úgy fogalmazott: jusson eszébe viennai Szent János példája, aki hivatását úgy értelmezte, hogy ő azért született, hogy feloldozásra emelt kéz legyen a bűnösök világában. A kezek szimbolizálják az ember minden képességét. A szentmisében, amikor kezedbe veszed a kenyeret és bort, Krisztus arra kér, hogy add neki hangodat, szavaidat is, ne csak a kezedet, hogy általuk az ő teste és vére jelenjen meg az oltáron, fogalmazott a szentelendőhöz Ternyák érsek. Majd hangsúlyozta: a Szentlélek elküldése teszi mindezt. Az ő elküldése az a nagy ajándék, amely Krisztus feltámadásának erejét nyilvánvalóvá teszi azóta is az egyház hosszú történelmében. A Szentlélek működik az egyházban. A szentmisében Ternyák érsek köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni, és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Ternyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter elmondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri és alpolgármesteri megyei közgyűlési elnökök fizetésének befagyasztását a Tisza, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter kormányfő erősítette meg. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Végül a mai időjárásról. A nap első felében a fátyol és gomoly felhők mellett nagyrészt napos idő várható, csak helyenként eshet. A déli óráktól azonban erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és egyre több felé lehet zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, föld, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
Kis felhők közt napsugár, orcodul egy félmosú, ahogy ülsz megnyugtató, maradj így.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én szombaton. Az egyházmegye, a Tiszáninneni Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók. Áhítattal és gyermekprogramokkal is várják majd az érdeklődőket. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Mai adásunkban a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Tartsanak velünk!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Bevallom, rég jártam már ezen a vidéken, és mindig rácsodálkozom, milyen festői környezetben fekszik Abaújvár, az abaúji dombok, és már messziről az utcáról látni az abaújvári műemlék református templomot. Tóth Viktória, református lelkipásztorral beszélgetünk, a tűző napsütéstől vonultunk el egy kicsit árnyékosabb helyre. Miért van szükség arra, hogy a református egyház lelkesítse az embereket?
Reméljük, hogy nem a református egyház lelkesíti az embereket, hanem rajtunk keresztül az Isten tud bennünket lelkesíteni. Azt vettük észre itt az elmúlt években, évtizedekben, hiszen 25 éve szolgálunk itt már ezen a vidéken a férjemmel együtt, hogy elfogynak a gyülekezeteink, és hogyha nem lépünk ki a templom falakon kívül, akkor nem is lesz utánpótlás, hiszen azok az idősek, akik templomba jártak, most már vagy meghaltak, vagy annyira legyengültek, hogy nem tudnak templomba járni, és nem nagyon van utánpótlás. A környék sajátosságából adódóan nincs sok lehetőség arra, hogy legyen utánpótlás, hiszen a kihalt idősek házait szlovákiai magyarok, vagy éppen szlovákiai szlovákok vásárolják meg. De én hiszem azt, hogy Isten nem akarja, hogy itt még vége legyen ennek a küldetésünknek és ezeknek a gyülekezetnek az életének, hanem szeretnénk, hogyha egy kicsit fiatalosabb lendülettel, megújult lélekkel, szemlélettel, de mégis az ige talaján maradva tudnánk hirdetni az Isten üzenetét.
Milyen célokat vállaltak akkor, amikor elindították az abaúji lelkesítőt, hiszen ez már a 6. alkalom, akkor is hasonló célok fogalmazódtak meg, vagy azért menet közben ez egy kicsit formálódott?
A célunk nem változott, a cél ugyanaz maradt, Isten üzenetét eljuttatni a résztvevőkhöz minden szintéren és minden korosztálynak. Ez nem változott. A látásunk, a tapasztalataink változott, hiszen mi nem lelkesítő 6-ig gondolkoztunk, hanem a lelkesítőben gondolkoztunk, hogy egy évben ezt megszervezzük, de Isten olyan csodálatosan munkálkodott, hogy adta egyik a másikat. Egyedül a Covid alatt volt egy ilyen megtorpanás, ami mindenhol tapasztalható volt, de hogy utána pedig újra beindult, és tavaly már nem volt kérdés, hogy legyen a lelkesítő 6, mert hisszük, hogy ezáltal nagyon-nagyon sok embert tudunk elérni az Isten szeretetével.
Annyi mindenük van, egy gyönyörű műemlék református templom, van egy közösségi házuk, van egy imasétányuk, van egy bábszínházuk, van egy termelői közösségük, és még szerintem sorolhatnánk. Mire van még szükségük?
Csak arra, hogy ezeket már csak fent tudjuk tartani, mert ugye egyre idősebbek vagyunk, egyre kevesebb az mi energiánk is, tehát hogyha ezeket tudjuk tartani, akkor már hálásak vagyunk Istennek. Persze vannak még terveink, arról talán majd egyszer beszélek, de az, hogy minden évben meg tudjuk ezt a lelkesítőt szervezni, úgyhogy templomba járó aktív gyülekezeti tagjaink száma 20-at nem haladja meg a két gyülekezetben. Úgy gondolom, hogy ez magáért beszél, hogy egy közel 1000 fős rendezvényt, egy több mint 100 fős önkéntes segítői csapattal tudunk megvalósítani, akik nem helybeliek, hanem Kárpát-medence minden részéről érkeznek hozzánk.
A lelkészeknek is szükségük van lelkesítésre?
Szerintem nekünk van a legnagyobb szükségünk a lelkesítésre, hiszen mi magunk is, hogyha nem leszünk lelkesek, akkor nem fogjuk tudni lelkesíteni a gyülekezeteinket.
Ez egy családi nap, emiatt rengeteg programmal készültek az idei lelkesítőre is. A teljesség igénye nélkül tudná említeni olyan programokat, amiken részt vehetnek a mai napra ide látogatók?
Igazából az egész napunk tematikája ugyanúgy áll össze, mint a kezdet kezdetén, csak más tartalommal van megtöltve, más bizonságtevőkkel, szolgálókkal, hiszen minden évben püspök úr áhítottával indítjuk, és utána bizonyságtételek következnek. Most jelenleg 4 dicsőítő zenekar fog egész nap folyamán fellépni. Este záró evangelizáció, késő délután 17 órától záró evangelizáció, és záró áldásra kerül majd sor. És a gyerekeknek emellett párhuzamosan reggeltől estig van program. Most ebben a pillanatokban evangéliumi gyerekfoglalkozás van nekik a Hűs templomban. Aztán egy kicsit helyet cserélünk a délután folyamán, mert hogy a felnőttek mennek majd be, például egy kanapi beszélgetésre, aminek most a Jövő Egyháza lesz a témája, mert az egész családi napunknak a témája az ifjúság, és ezzel szeretnénk kapcsolódni a Magyarországi Református Egyházunk tematikus évéhez, ami az ifjúság szolgálatának az éve.
Körbenézünk, akkor meghitt pillanatokat láthatunk, összefogást és megélését annak, ami most éppen a nagy színpadnál történik. Mit gondol, mi a legnagyobb ereje ennek a mai rendezvénynek? Mi az, ami ennyi ideje ide hívja és itt tartja a résztvevőket és önöket is, mint lelkipásztorok?
Megint ismétlem magamat, de nem tudok mást mondani, az Isten szeretete. Tehát itt az emberek úgy járkálnak, hogy mosolyognak egymásra, megölelik egymást, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem. Barátságok alakulnak, vagy éppen régi barátságok vannak felelevenítve. Tehát találkozások vannak, nem csak egymással, hanem Istennel is, és ez nagyon-nagyon csodálatos, de igazából a kérdésre én magam sem tudok tényleges választ adni, mert nekünk csak egy csoda, hogy évről évre egyre többen jönnek, és hogyha még ezt megoszthatom a hallgatókkal, hogy hihetetlen számú olyan ember regisztrált, akik még soha nem voltak lelkesítőn, és ők hittek valakinek, akiket ők tisztelnek, szeretnek, hogy ez egy jó program lesz, ezért utazzanak el akár Sziget-Szent Miklósról ide.
Azt lehet tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk itt a mai napon?
Ezt most még nem tudhatom pontosan, de 980-an regisztráltak be. De egészen biztosan lesznek olyanok, akik nem regisztráltak, de itt vannak, és olyanokról is tudunk, akik betegség miatt nem tudtak eljönni.
És a határon túlról is, ahogy említette.
Így van, Erdélyből 600 km távolságból érkeztek többen is tegnap este. Kárpátalja, nagyon-nagyon sokan jöttek Kárpátaljáról, neki külön lesz egy találkozások sátra kárpátaljaiaknak, ahol majd tudnak találkozni. Felvidékről is érkeztek, és Angliából és Skóciából is lesznek a mai nap vendégeink.
Enged, hogy bármiolvadjon a szíved, enged, hogy felolvadjon a lény, ahogy az ő szíve olva, mint a viasz, enged, hogy felejtjen a lény, enged, hogy nem járadjon a szeretet, enged, hogy nem járadjon a fény, enged, hogy egyet, hogy hússá váljon a jég. Töltsd meg, hiszen a szívemet, Jézus fogja erősen a kezemet. Jézus, megérte bennem a szeretet, Jézus, megérte bennem a szív.
Barna Sándor, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspöke néhány perccel ezelőtt tartotta meg a nyitó elhitatát itt az Abaújvári lelkesítőn. Példamutatás, erről beszélt az ige hirdetésében. Püspök úr, hogyan lehetünk példák ma a 21. században?
Ez évi téma az az ifjúság, de arra gondoltam, hogy hát itt nem csak ifjak lesznek, hanem idősebbek is, de úgy gondolom, hogy ez a felszólítás, hogy légy példa, ez ifjúkorunktól fogva érvényes ránk, minden Krisztus követő ember érvényes, hogy nyomot hagyjunk ebben a világban, és az a nyom olyan legyen, amely Krisztushoz vezet. amely azt az fajta igaz emberséget, ami Krisztusban látható, az Isten képnek a tisztasága, amire tulajdonképpen minket Isten megteremtett, az láthatóvá legyen a világban, mert tulajdonképpen az, hogy a mai korunkban azt vallja, hogy nincsen egy út, ami igazán jó, tehát ezért példát sem akar adni, karakteres példákat, hanem azt mondja, hogy ha te így gondolod, így érsz, az is jó. Másfelől pedig mégiscsak terelgetnek minket influencerek ebben a világban, hogy valamivé lenni. Már pedig nekünk egy mérővő vágyunk, hogy menjen előttünk valaki, aki megmutatja tulajdonképpen azt, hogy hogyan kell élni. Mert amikor példát keresünk, azt jelenti, hogy hogyan kellene élni. Mióta tulajdonképpen mi elhagytuk az Édent, amikor azt mondtuk Istennek, hogy köszi, nekem nem kell az, hogy te mutasd meg, hogy hogyan kell élni, hogy a jó. Én majd ugye a jós-rossz tudásának a fájáról szokott az ember. Én majd fogom tudni, mi a jós-rossz, el fogok tudni igazodni. Megvalósítom önmagam, és akkor ez az összetört Isten képűség, ahogyan megvalósítja magát, azt látjuk a tulajdonképpen a világtörténelemben, annak eredménye sok-sok háború és minden. És akkor Isten elküldi azt, aki példa lesz. Mert hogyha valaki megmutatja nekünk egy eszköznek a használatra, ez egészen más, mikor a használat utasítást kell elolvasni.
Az influencereket említette, erről jut eszembe, hogy kiből lehet ma valódi és igazi példakép, mert hogy a Bibliában példának lenni nem dicsekvést, hanem inkább alázatot jelent. De egy kicsit, mintha a közösségi médiában valahogy teljesen máshogy lenne.
A közösségi média olyan lehetőség, ahol ami eddig soha nem volt a történelem folyamán, hogy ennyi emberhez eljutni, bár nagyon sok emberhez lehet eljutni, és nem is példává lenni, hanem látszani. És a kettő között valami ilyesmi példa, Krasznomorkai Várban van kiírva, hogy non-vivere sed esse, nem látszani elég kell, nem lenni kell.
Nem elég példának lenni, annak is kell látszani?
Én azt fordítva mondanám. Tehát inkább a látszatok világát éljük. És úgy látszik valaki, hogy befolyásol embereket, de valójában talán nem mutatja meg azt a helyést, azt ahogyan jó élni, és inkább látszatok világa van, és erre nézve nagyon figyelmeztető ez a régi mondás, hogy lenni kell. Lenni viszont példává kell lenni.
Azt is mondta az ige hirdetésében, hogy az a példakép, akinek vannak rövid távú, illetve hosszú távú céljai. Milyen céljai vannak az egyházkerületnek, az abba új lelkesítővel, amit idén már 6. alkalommal tartanak meg, és ön a fővédnöke?
Célunk egy nagyobb, tágabb ölelés, hiszen a gyülekezet találkozónk az a kerület gyülekezeteit várja alapvetően. Ez az alkalom pedig szélesre tárja a kaput tulajdonképpen az ország reformátusok, sőt a határon túl élő reformátusok előtt is, az ennyiben mindenképpen más. Ez az alkalom. A helyszín is egyedivé teszi, hiszen gondolgattunk azon is, hogy hogyan lehetne közelebb vinni a kerületen belül másokhoz, mert eléggé szinte mindenkitől távol van itt a határ szélén, a Szlovákia mellett ez a Bolyvár, ami festői szépségű, és erre az alkalomra, hogy ilyen 8-900 embert is akár befogadjon, erre tökéletesen alkalmas.
Kell az embereknek lelkesítés? Szükségük van támogatásra?
Mindenképpen ez a légy példának a egyik módszere, lehetősége, ahogyan eljönnek gyülekezettagok, de talán olyanok is, akik keresők, akik érdeklődnek, még keresik az útjukat, azoknak is megmutatni, kicsit kilépve itt is a templomból, és az igét és a bizonyságtételt közelebb vinni hozzájuk.
A nagy színpad zajától egy kicsit félre vonulva Balogh Forgó Eszterrel a diófa ölelésében egy ima sátorba érkezünk, ahol el lehet csendesedni a résztvevőknek. Itt, ha körbenézzünk, akkor találunk egy kis asztalt, az asztalon egy kis bibliát, egy kis virágot és két fotelt, ahol akár beszélgethetnek is a résztvevők. És egyáltalán miért van szükség egy ilyen sátorra, egy ilyen nagyszabású és egy picit hangos rendezvényen?
Ez igazából a szervezőknek, Vikiéknek volt az alapötlete. Szerették volna, hogyha igen, a nagy kavalkádban van idő lecsendesedni egy kicsit, hogyha valaki bátorításra, imádkozásra, tényleg csak egy kis lecsendesedésre vágyik, akkor ennek is legyen egy megfelelő kerete, és igazából ehhez biztosítunk itt lehetőséget.
Légy egy kis áldott csendben. Vágynak az emberek az elcsendesedésre, a meghitt pillanatokra?
Mi azt tapasztaltuk tavaly, hogy akik eljöttek hozzánk, nekik kifejezetten áldásos volt, és a mi számunkra is, hogy tudtuk őket bátorítani, tudtunk együtt imádkozni, voltak nagyon tartalmas mély beszélgetések. beszélgetések, és ezért szerettük volna, hogyha idén is van erre lehetőség. Bízunk benne, hogy élnek vele, és hogy valóban ez is egy eszköze lehet az Úrnak, hogy áldássá váljunk.
Itt inkább az a jellemző, hogy valaki leül, imádkozik, egy kicsit megragadja a pillanatot, és elcsendesedik, vagy akár szívesen beszélgetnek, és megosztanak gondokat, terheket, problémákat önökkel.
Tavaly teljesen változó volt. Volt, aki azt kérte, hogy mi imádkozzunk érte, és ő csak csendben ült és elmondta a problémáját. Volt, akivel együtt imádkoztunk. Volt, aki csak néhány percig állt, meg egy 10 percig. Volt olyan, aki fél óráig beszélgetett. Tehát ez teljesen változó. Mi reméljük azt, hogy mindenki megtalálja azt, amire szüksége van.
Mire van szükségük az embereknek?
Az Úrra.
Az Abba új lelkesítő éppen ezt a célt szolgálja. Immár 6. alkalommal. Ön hanyadik alkalommal vesz részt?
Én 4. alkalommal vagyok itt.
És miért szereti a lelkesítőt, miért jön el erre a programra?
Számomra mindig nagyon áldott, egyre jobban belekapcsolódtam én is a szervezési feladatokba, és egyrészt az a háttérmunka, az a családias készülődés, az nekünk is nagyon-nagyon sokat ad, és azt látjuk, hogy az Úr valóban használja ezt az alkalmat, használ minket, és ez meg számunkra is áldás, és nagyon nagy ajándék.
Odébb állunk az imasátorban, itt önkéntesekkel találkozunk, akik segítik az imasátornak a lebonyolítását. Milyen feladataik vannak a mai napon?
Gilei Zoltán vagyok, harmadszor vagyok itt a lelkesítőm. Nekem az imasátor a fő feladatom, direkt ezt választottam, mert én úgy érzem, hogy számomra ez a legtestezállóbb.
Miért érzi testhezállónak?
Én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, és szerintem nagyon fontos, hogy az embereket is oda vezessük, hogy Istennel beszélgessenek, és lehetőséget adjunk nekik, hogy ha kell, akkor az emberekkel is tudjanak beszélni.
Miről lehet beszélgetni egy ilyen rendezvényen? Ilyen témákkal keresik meg önöket?
Hát általában az, ami legjobban nyomja a lelküket, akik valamit szeretnének megosztani, az Istennel és emberrel. Tehát...
Önnek milyen feladata van?
Gilei Biborka vagyok. Hasonló feladatom van, mint férjemnek, de gyakorlatilag itt az imasátorban találkozunk emberekkel és Krisztussal, és ugye ezen keresztül önmagunkkal. És igazából, amit még így mellette a börtönkorziós sátorban teljesítek szolgálatot, mert ebben a szolgálatban is dolgozom.
Itt, ahogy körbenézek, azért látszik, hogy próbálták meghitté tenni ezt a környezetet.
Igen, ez egy cél volt, de igazából ezt a környezetet mi tettük, ez így nem igaz pontosan, mert Eszter volt az, aki ezt az egészet így kitalálta, úgyhogy őt dicséri a dizájn. Alapvetően itt az elvonulás az, hogy egy kicsikét belsőségesen tudjuk lenni, ahhoz kell ez a keret.
Mellettünk pedig az üstben már fő az ebéd, úgyhogy ez is talán egy kicsit ide vezetheti az embereket ebbe a sátorba.
Igen, ez fantasztikus, mert ugye az illatok kapcsán motivációnk van arra, hogy azért ne húzzuk el túlzottan a beszélgetést, és így azért több ember tud az imasátorban imádkozni, gondolkodni együtt.
Milyen lehetőséget látnak ebben a rendezvényben az emberek megszólításában?
Én azt gondolom, hogy a Jóisten mindenkinek ad egy lehetőséget, és megpróbálja őt megszólítani, és egy ilyen alkalom lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, önmagunkhoz és az Istenhez. És amikor így együtt vagyunk közösségben, akkor ezt a szeretetet meg is tudjuk élni egymás között.
Önök is személyesen meg tudják élni?
Hát igyekszünk, természetesen igen.
Ebben segíthet egyébként az ima séta is, ami nem messze tőlünk található. Eszterrel elindulunk, és egy kicsit áttekintjük, hogy mi mindennel találkozunk ezen az ösvényen. Meg is érkezünk Eszterrel, itt a parókia kertjében található imasétára, hálaadás imaséta ez a elnevezése ennek a kis helyszínnek. Gondold végig minden állomáson, hogy az adott témában miért és hogyan adsz hálát Istennek.
Igen, ez egy 9 állomásos imaséta, amit a kezdő és a záró állomáson kívül mindenki szabadon végigjárhat. Mindenhol van egy-egy gondolat, egy-egy téma, amiért hálásak lehetünk az életünkkel kapcsolatban, a családunkért, a közösségünkért, a természetért, és mindig van egy-egy gondolatmélyítő, vagy gondolatindító a kis állomásokon, ami alapján le lehet csendesedni egy kicsit.
Mit tapasztal? Tudnak az emberek hálásak lenni, és tudnak hálát adni a jó dolgokért, mert annyit panaszkodunk a mindennapokban, de talán azért néha fontos megállni, és felfelé tekinteni, hogy mennyi mindenünk van.
Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb keresztény emberként is, hogy igen, hogy néha megálljunk és körülnézünk, hogy a rengeteg nehézség között, ami mindannyiunkat körbevesz, mennyi mindenért lehetünk hálásak.
Van még egy fontos tanács itt az indulásnál, mert azt mondja a tábla, hogy ne rohanjunk végig a sétán, hagyjunk időt magunknak, és elmélkedjünk az egyes témákon. Mert ha járba húzkodjuk, ugye ez is szerepel rajta, akkor nem lesznek ránk hatással, tehát komolyan kell venni.
Azt tudom elmondani, hogy más alkalmakkor, amikor imasétát szerveztünk, volt olyan testvérünk, aki 50 percig bent volt egy teremben, amikor ilyen zárt térben volt, és azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon fontos volt ez az idő, hogy szabadon ő ott eltölthette ezt, és hogy valóban tényleg tartalmasan telhetett, és hogy jó volt, hogy hosszabban elidőzött.
Eszter szerint milyen a jó imádság?
Szerintem nagyon fontos pontosan a hálaadás, hogy azzal kezdjük és azzal zárjuk, hogy kihez szólunk, hogy elmondjuk azt, hogy ki a mi Istenünk, és hogy miért fordulunk hozzá, és hogy tényleg erre legyen kihegyezve, és persze elmondhatjuk azt, amiben segítséget kérünk, de szerintem nagyon fontos az, hogy azzal kezdődjön és azzal záródjon, akihez hozzáfordulunk.
Ez a két helyszín, amelyen most jártunk, tehát az ima sátor, illetve az ima sétány, ezek segíthetnek ennek a féle vagy fajta imádságnak a megélésében, megtapasztalásában?
Én bízom benne, hogy igen. A saját tapasztalat az, hogy nagyon jó az, amikor kilépünk az adott tanult imáknak a keretéből, és szabadon fordulunk az Úrhoz, és ez szerintem nagyon sokat tud adni, személyesebbé teszi a mi kapcsolatunkat az Istennel.
Egy résztvevőbe is belebotlunk. Egy bemutatkozást hagy kérjek. Miért kereste fel ezt a helyszínt itt a lelkesítőn?
Benyó Márta vagyok, és nem csak résztvevőként, hanem segítőként is vagyok jelen, és pont a segítő minőségemben szerettem volna felkeresni most az imasátrat, hogy ha valaki imádkozásra vágyik, akkor tudjam, hova küldjem.
Ezek szerint a segítőknek is szükségük van néha segítségre?
Igen, 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 erről van szó.
És hol kaphatják meg ezt a segítséget?
Hát azt a fajta segítséget, amivel ezen a rendezvényen, ezen a helyszínen eligazítanak, ezeket a kék pólósoktól kaphatják meg, de azt a segítséget, amit az imasátorba igyekvők keresnek, azt hiszem, hogy a Szentlélektől kaphatják meg, és szintén kék pólós segítőkön keresztül.
Mert hogy a segítők egy kék pólót viselnek, egy különleges jelképpel, a szívük felett Simon András őt vélem felfedezni az illusztrációban.
Igen, 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 és a lelkesítő program ezt választotta szimbólumául.
Egy ember alak, talán absztraktabb ábrázolásban, és egy szív ábrázolódik ki ennek az ember alaknak a közepén. Mire utal ez a jelkép?
Hogy személyesen engem mire emlékeztet, engem a béna embert, amikor meggyógyul, én így képzelem el az ő ugrándozását.
És hogyha megfordul, akkor lelkesítők, tehát a segítő önkéntes csapat táborára utal a póló.
Igen, igen, igen. Tehát...
Szívesen viseli ezt a pólót a mai napon?
Jaj, nagyon szívesen. Ma kaptam először ilyen pólót.
És a csapatban is hasonlóan lelkesedéssel vesz részt, mint amilyen lelkesedéssel érkeznek ide a résztvevők?
Igen, igen. Olyan jó érzés, hogy befogadtak ebbe a közösségbe, segítőnek, háttérembernek, és egyszerre vagyok résztvevő, és egyszerre tudok eligazítással szolgálni.
Ha már résztvevőként és itt van a mai napon, milyen programokon vesz majd részt szívesen? Mi az, amit semmiképpen nem hagy neki?
A Gyökösi Intézetnek a bemutatkozását, azt mindenképpen szeretném látni, hallani.
Számos dicsőítő zenekar fellép itt a mai napon az Abaúji lelkesítőn. Köztük van a For the King zenekar, egy öt testvérből álló dicsőítő formáció, a Miskolc helyű Csabai Református gyülekezetből. Rendszerint ifjúsági, énekeskönyvi énekek feldolgozásával szolgálnak, és ezeket viszik tovább a gyülekezetekbe. De hogy mivel érkeztek a mai napra, erről kérdezzük a formáció két tagját, Jobbágy Dánielt és Jobbágy Domonkost. Tehát mi a mai kínálat itt Abaújváron?
Áldás békesség, hát mindez öten eljöttünk ide a lelkesítőre, és hoztunk ifjúsági énekeket, illetve hoztunk énekeskönyvi énekeket is, ahogy már a felvezetőben hallható volt. Mi nagyon-nagyon szeretjük az Ararát dicsőítő zenekart, tőlük hoztunk több dalt, illetve majd fel fog csendülni az Ólyai Immanuel című ének is.
Így van, egyaránt ifjúsági és énekeskönyvi énekeket is szoktunk játszani.
Domonkosnak a fülhallgatója éppen kilóg az ing nyakán keresztül. Így hangolódsz a mai koncertre? Ez egyfajta átszellemülés a fellépésre?
Így van, testben és lélekben mindig ott kell lenni fejben.
Mindig ott van a zene az életetekben?
Igen, mindig is ott volt. Kiskoromtól kezdve szüleink bevontak a dicsőítésekbe, ezáltal vált életünké ez a létforma.
Mennyivel másabb fellépni egy ilyen szabadtéri színpadon, mint mondjuk egy református templomban? Más ennek a hangulata?
Sokkal másabb. Más dalokat is szoktunk ilyen helyzetekre hozni. A templomok inkább belsőséges hangulatot sugároznak, belsőségesebb az egész dicsőítési forma. Itt viszont járnak, kelnek az emberek, nem feltétlenül figyelnek azért, és itt próbálunk olyan pörgősebb dalokat hozni, vagy figyelemfelkeltőbb dalokat hozni, amikkel meg tudjuk ragadni. Ezek más dicsőítési formák, ahogy említettem, de nagyon szeretjük a szabadtéri alkalmakat is.
És másabb repertoárt hoztok egy ilyen rendezvényre? Egy picit átírjátok, átalakítjátok a már megszokott műsorrendet, vagy tulajdonképpen ugyanazokat a dalokat éneklitek el itt most a mai napon, amit egyébként is elszoktatok?
50%-ban megszokott maradni általában a repertoárunk. Most 8 dalt hoztunk el, ha jól emlékszem, és ebből kb. 4 dal van, amit direkt erre a helyzetre hoztunk el, így szabadtéri dicsőítés miatt.
Tudatos munka, hogy hogyan rakjátok össze a dalokat?
Így van, természetesen szoktunk készülni rá, és mindig igyekszünk a korosztálynak megfelelő dicsőítésekkel érkezni.
Talán ez lehet a legnehezebb, nem? Mert hogy annyiféle korosztály van ma itt a gyerekektől egészen az idősekig, és lehet, hogy nem minden szólít meg mindenkit. Ebben van arany középút?
Ezért is próbáltuk azt megcsinálni egyébként azt, hogy mi alapvetően fiatalok vagyunk, mi az ifjúsági énekeket szeretjük, viszont direkt feldolgozunk olyan énekeskönyvi énekeket, amik nekünk tetszenek, és olyan formában adjuk elő ezeket, hogy meg is maradjon az új jellege ennek, és ezekkel is szoktunk direkt úgy készülni, közönség specifikusan, hogy ez nekik is tetszen, és ők is halljanak valami újat, de mégis olyan színvonalon tudjuk ezt közvetíteni, ami hozzánk hű, hozzánk, tehát ami megszokott tőlünk.
Egy domonkos létformát említettél az előbb. Miben másabb egy keresztény zenész a színpadon?
Úgy gondolom, hogy nekünk valamilyen szinten, mivel az Urat képviseljük, ezért egy olyan magatartásformát kell nekünk mutatni az adott pillanatban a közönségnek, hogy ez tényleg az Urat szolgálja.
Nagyon fontos, hogy ezt szeretem kihangsúlyozni több helyen is, hogy ha megyünk egy-egy ilyen kisebb gyülekezetbe, akkor talán nem úgy fogják fel a nénik bácsik azt, amit mi csinálunk ott a színpadon, mint ahogy kéne, és ezt szoktam mondani, hogy mi most nem műsort adni jöttünk ide, nem sót készülünk adni, hanem dicsőíteni készülünk, és ennek teljesen más a lelkülete, teljesen más a célja. Mi nekünk egyetlen célunk van, az, hogy Isten dicsőítsük a dalokon keresztül, amiket mi eléneklünk.
Egyébként minden dalon keresztül lehet dicsőíteni Istent? Minden dal alkalmas erre?
Nem gondolom. Még a keresztény könnyűzenében sem. Nagyon-nagyon sok olyan dal van, amit mi csak így bekategorizálunk, hogy ez csak keresztény zene, de nem dicsőítő zene. Egy dicsőítő zene arról szól, hogy Istent helyezzük a középpontba, és Istenre mutassunk fel. Lehetnek olyan tartalmú énekek, amik talán keresztény értékekkel bírnak, vagy olyan motivumok jelennek meg benne. Rengeteg olyan zenekar van most is a világban, akik nem feltétlenül dicsőítő énekeket játszanak, de valójában bibliai tartalmú és bibliai középpontú történeteket adnak át a hallgatóságnak, és ezzel egyébként kicsit viccesen mondva becsapva a közönséget, mert ők talán nem arra készülnek, hogy itt keresztény tartalmú énekek lesznek, de mégis aztán belevezetjük őket ebbe. Szóval, hogy igen, vannak kategóriák, mi kifejezetten csak a dicsőítő dalokra vagyunk fókuszálva.
Nem sokára jön a fellépés, egy utolsó kérdés, izgultok minden színpadra menetel előtt?
Én kifejezetten szoktam izgulni,
Ezt látom is rajta, ezért is tartottam fontosnak megkérdezni.
Igen, viszont a többiek egészen jól kezelik, és ezáltal valamennyire én is meg tudok nyugodni, ahogy rájuk nézek.
De talán kell is egy kis izgalom, nem, Dániel?
Persze, az egészséges izgalom az sosem árt. Meg hát, ahogy említettem, mi próbálunk egy bizonyos színvonalat mindig képviselni, és az elengedhetetlen az izgulás.
Mit vártok a mai fellépéstől?
Hát nagyon remélem, hogy a dicsőítés az át fog érni a hallgatóságnak is, illetve hát remélem, hogy velünk együtt fognak énekelni egy-két éneket, amik ismerősebbek.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Kojsza Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium háromszor is ismétli Jézus felszólítását: ne féljetek! Ez nem véletlen. A félelem az egyik legmélyebb emberi tapasztalat, amely a bűnbeeséssel belépett az emberi történelembe. Meghallottam lépteidet és féltem, mondja Ádám. A félelem azóta sokféle formában megjelenik. Félelem a kudarctól, az elutasítástól, a betegségtől, a haláltól, vagy éppen attól, hogy bátran megvalljuk hitünket, vállaljuk a nehézségeket, a küzdelmet, a keresztet. Jézus arra hív minket is, hogy a bizalom útját válasszuk. Aki követi őt, annak a félelemnél fontosabb a mennyei atyába és az ő gondviselésébe vetett bizalom. Jézus nem ígér könnyű utat. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, mondja. De azt megígéri, hogy minden hajszálunk számon van tartva. Ez a kép nem pusztán költői túlzás, hanem annak kifejezése, hogy Isten gondoskodása a legapróbb dolgokig áthatja életünket. A tanítvány sorsa nem a rejtőzködés, hanem a tanúságtétel. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. Ez a felszólítás ma nekünk szól, amikor oly sok a rejtőzködés, a megalkuvás, az óvatos hallgatás hitünkről, pedig az evangélium lényege az, hogy nem maradhatunk némák, mert az nem volna tanúságtétel. És itt érkezünk a szakasz egyik legfontosabb kijelentéséhez: ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Ez nem fenyegetés, hanem ígéret, a mi hűségünkre adott isteni válasz és megerősítő szeretet. Egy idős pap mesélte, hogy egy fiatal ember a nagypénteki liturgia végén odalépett hozzá, és ezt mondta: amikor a kereszt előtti hódolatkor megérintettem a keresztet, különös érzést töltött el. Ez a kereszt mindig itt van a templomban, de ma egészen közel kerültem hozzá. A pap megkérdezte tőle: és mi változott meg benned? A fiatal ember csak annyit felelt: sokszor még attól is féltem eddig, hogy valaki meglát, ha keresztet vetek. Ma először nem féltem attól, hogy valaki meglát, amint kifejezem az Úr iránti hitemet, szeretetemet. Ez az egyszerű mozdulat a kereszt megérintése Jézus tanításának élő példája. A hit nem csupán benső érzés, hanem nyílt, szeretetteljes vállalása annak, hogy Krisztushoz tartozom. És ha gyengeségeink, félelmeink újra meg újra fel is bukkannak, az Atya előtt minden őszinte tanúságtétel számít. Egyetlen mozdulat, egy csendes, akár szavak nélküli ima, egy kedves szó Krisztusról, ezek mind olyan jelek, amelyekkel megvalljuk, hogy Jézus az életünk ura. Az evangélium nem idealizálja a tanítvány sorsát. Jézus nem mondja, hogy ha hiszel, akkor nem lesz bajod. Épp ellenkezőleg, a hívő ember nem kerülheti el a nehézségeket, sőt, olykor épp hite miatt válik a gúny a megvetés célpontjává. Nem az a bátor, aki nem fél, hanem aki félelmei ellenére is vállalja az igazat, a jót, és nem tagadja meg Krisztust. Napjainkban, amikor sokszor közönnyel vagy éppen nyílt elutasítással találkozunk, különösen nagy jelentősége van annak, hogy kimerjük-e mondani: igen, én Krisztushoz tartozom. Az ilyen bátor hit nem harsány, példamutató és bátorító mások számára. Jézus két képpel zárja tanítását: a verebek és a hajszálak példájával. A világ legjelentéktelenebbnek tűnő dolgairól kijelenti, hogy az Atya látja, számon tartja. Hát akkor hogyan ne tudna rólunk, az ő gyermekeiről? Ez a bizalom az, ami a félelmet legyőzi, mert nem önmagunkért vagyunk bátrak, hanem azért, mert egy nálunk nagyobb személy, Isten oldalmát érezzük. Mennyei atyám, te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Tudod, mitől félek, mikor gyengül meg a hitem, mikor hallgatok, pedig tanúságot kellene tennem. Add, hogy ne az emberek tetszését keressem, hanem a te akaratodat. Sok mindenre vagyok képes félelemből. Néha elrejtem, elhallgatom a hitem, csendben maradok, amikor rólad kellene szólnom. Adj nekem bátorságot, hogy megmerjelek vallani, ne csak szavaimmal, hanem egész életemmel. Hiszem, hogy ismersz engem, és nem feledkezel meg rólam.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Imádkozzanak velünk!